Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, az Efézusi levélben olvasunk az Isten fegyverzetéről, amit Isten az ő népének, az ő népe tagjainak, a Krisztus követőknek készítette el. Ez egy lelki fegyverzet, a világunkban is tapasztalható gonosz erőivel szemben. Beszéltünk arról, hogy nem vagyunk védtelenek a gonosznak az erőivel és a taktikájával szemben, és a fegyverzetnek a darabjai éppen arról szólnak, hogy hogyan vehetjük fel és hogyan védhetjük magunkat a gonosz támadásával szemben. Nyilván ez egy lelki harc, és ennek megfelelően a fegyverzet is lelki fegyverzet, de Pál apostol, amikor írja ezeket a sorokat, akkor is éppen egy római légionáriushoz van hozzá láncolva, házi őrizetben írja az efézusi levelet, és nem kellett messzire menni a példáért, a hasonlatért, a lelki fegyverzet egyes darabjait a római légionárius felszerelésének a darabjaihoz hasonlítja, és majd most is meg fogjuk nézni, hogy melyik lelki fegyverünkhöz melyik fegyverzetét használja hasonlatként a légionáriusnak. Mielőtt felolvasom az igét, hadd tegyek fel két kérdést. Az a kérésem, hogy mindenki magában feleljen erre a két kérdésre. Az első, hogy mit gondolsz, igaz embernek tart téged a környezeted, az ismerőseid, a rokonaid, a munkatársaid? Igaz embernek tartanak-e? És a második kérdés pedig, hogy te magad vajon igaznak tartod-e saját magadat? Tudom, hogy nem könnyű ezekre a kérdésekre feleletet adni. Amikor készültem, és ugye legelőször saját magamnak tettem fel ezeket a kérdéseket, akkor hát én is elbizonytalanodtam. Igaz ember vagyok-e? Egyáltalán igaznak tarthatom-e magamat? A krisztiánusok fegyverzetének a második darabja pontosan ezt a kérdéskört érinti. Ma a fegyverzetünknek ezzel a darabjával ismerkedünk meg, és erről így beszél igénk az Efézusi Levél 6. részének a 14. versében. Álljatok meg tehát, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Magatokra öltve a megigazulás páncélját. Egy teológiai és egy katonai szakifejezés szerepel itt egymás mellett. Nézzük előbb a teológiait, megpróbálom nagyon egyszerűen megfogalmazni, és utána majd megnézzük a katonai. Megigazulás, ezt mondja Pál, a megigazulás páncélját vegyétek fel. Azt mondja ezzel a hasonlattal, hogy a krisztiánusoknak a páncélja az a megigazulás, és így elsőre nem sokat értünk ebből a kifejezésből, hogy megigazulás, de mindjárt érthetőbbé válik talán, ha így fordítjuk, hogy igazzá nyilvánítás, amikor valakit igaznak nyilvánítanak. A keresztény teológiában emögött, a kifejezés mögött egy bírósági tárgyalásnak a képe húzódik meg, egy olyan tárgyalási, amelynek során felmentik a vádlottat a vádak alól, és igazzá nyilvánítják. Nem csak kimondják, hogy igaz, hanem onnantól kezdve így is bánnak vele. Nem lesz priusza, nyugodtan vállalhat munkát, minden gond nélkül, mert hivatalos papírja van arról, hogy őt ártatlannak találták, és felmentették a vádak alól, igazzá nyilvánították. Isten, mint legfőbb bíró előtt mi vádlottként állunk, akiket a sátán, a vádló, szó szerint ezt jelenti a sátán szó, hogy vádló, a rágalmazó, folyamatosan vádol. Ez a helyzetünk. Azonban van egy védő ügyvédünk, aki nem más, mint magának a legfőbb bírónak a fia, Jézus Krisztus. Ő elvállalta a védelmünket, mégpedig olyan sikeresen, hogy Isten felmentett minket a vádak alól, igazzá nyilvánított minket, és így is bánik velünk, így viszonyul hozzánk. Mindannyian érezzük, hogy ez a hasonlat azért sántít, Igen, ebben a sántaságában viszont van valami csodálatos dolog, csodálatos üzenet. Isten ugyanis nem azért ment fel minket a vádak alól, mert bebizonyosodott, hogy ártatlanak vagyunk az ellenünk felhozott vádakban, hanem azért, mert a védő ügyvédünk tette egy hihetetlen ajánlatot. Azt, hogy majd ő bűnhődik helyettünk. Elviszi a balhét ő. Jézus Krisztus nem úgy véd meg minket a vádakkal szemben, hogy bebizonyítja az ártatlanságunkat, hanem úgy, hogy a keresztre mutat. Arra a helyre, ahol ő az egyedül igaz és ártatlan átvállalta magára az összes bűnünket, és elszenvedte helyettünk a nekünk kijáró büntetést. És mivel Isten nem csak legfőbb bíró, hanem szerető mennyei atyánk, ezért elfogadja Jézustól ezt az átvállalást, így szoktuk mondani, hogy helyettes áldozatot, és erre tekintettel igazán nyilvánít minket. Na, ezt jelenti a teológiában a megigazítás szó. Amikor Isten így megigazít minket, de talán kifejezőbb azt mondjuk, hogy igazán nyilvánít minket. És azt mondja Pál, hogy ez az igazán nyilvánítás olyan védelmet képes adni nekünk, amilyen védelmet jelentett egy légionárius számára a páncél. És akkor most nézzük ezt a katonai szakkifejezést. Milyen páncélzatról van itt szó? Hát az újfordításból csak annyi derül ki, hogy páncél a megigazítás páncélja. A Károli fordítás egy kicsit közelebb visz a jobb megértéshez. Ő így fordítja, hogy az igazság mellvasa. Ez annyiban közelebb áll az eredeti jelentéshez, hogy testpáncélról van szó, olyan páncélról, ami a törzset, a felső testet és a vállat védi. A légionáriusoknak a testpáncélzata az többféle lehetett. Pál apostol idejében is általánosan használt volt az úgynevezett sodrony páncél, de éppen akkoriban, Pál idejében, Krisztus utáni 30-as, 40-es években jelent meg, és rendszeresítették az úgynevezett szegmentált páncélt, a latin katonai szakszóval, ez a lorica segmentata volt. Nem találtam meg most sem az elveszett színes képet, úgyhogy akkor csináltattam még egyet. Itt lehet látni, hogy miről van szó. Tehát erről a páncélzatról. Itt lehet látni részletesen, hogy hogyan kapcsolták össze. Ez fémlemezekből állt, ez a testpáncélzat. Páncéllemezeket, páncéllapokat fogtak össze különböző megoldásokkal, és ezeknek az együttese alkotta a páncélzatot. Mind a sodronypáncél, mind ez a szegmentált típus a légionáriusok vállának és a törzsének biztosított védelmet a vágásokkal és a szúrásokkal szemben. Tehát nem csak a törzset, hanem nagyon hangsúlyosan a vállat is védte. Majd erről még később lesz szó, hogy miért, mi volt ennek a jelentősége. Azt mondja Pál, hogy ehhez a testpáncélzathoz hasonló szerepet tölt be az életünkben, ha tudjuk és hisszük azt, hogy Isten, mint igaz bíró, felmentett minket a sátánnak minden vádja alól. Ez a tudat, ez a hit képes megvédeni a sátán minden vádjának a szúrásaitól és a vágásaitól. Egy kis szójátékkal élve azt is mondhatnánk, hogy a sátán újra meg újra gazzá nyilvánít minket, Isten viszont újra meg újra igazzá nyilvánít minket Jézusért. Ámen, még ennél is többről van szó, arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a testpáncélzat, amiről itt Pál beszél, kifejezetten a vállat és a szívet védte. Ezen úgy elgondolkodtam, hogy mit akart ezzel a hasonlattal mondani, És a következők jutottak eszembe, védi a vállunkat. Hát vannak olyan vádak, amikkel a gonosz, és néha ugye ezek a vádak azért megtestesülnek, tehát a másik emberen keresztül jutnak el hozzánk, meg néha persze mi is vádolunk ilyen vádakkal másokat, tehát nem kell itt, nem tudom, milyen meseszerű lényekre gondolni, nagyon sokszor testet öltenek a másikban, vagy bennünk ezek a vádak, és így támadunk velük. De nagyon sokszor ezek a vádak a vállunkat veszik célba. A magyar nyelvben a váll, és a vállal elvállal valaki valamilyen feladatot, az egy tőről fakad. És ugye te is tapasztaltad már, hogy valaki megvádolt téged, és az a vád az olyan bénító volt a számodra, annyira lehűtötte a lelkesedésedet, meg a munkakedvedet, hogy egyszerűen nem éreztél kedvet és erőt ahhoz, hogy elvállalj dolgokat. Vagy azokat a dolgokat, amiket korábban elvállaltál, akár kötelességből, akár szívességből, azt mondtad, hogy na jó, akkor ezek után én tovább nem vállalom. Ha ti így gondolkodtok rólam, hogyha annak ellenére, hogy én mi mindent vállaltam, ezt és ezt teszitek, feltételezitek, mondjátok rólam, akkor hagyjuk szépen az egészet. Ilyenkor történik meg az, hogy egy vád úgy bevág, úgy betalál, hogy minden vállalkozó kedvedet, meg minden erődet lebénítja, elveszi. Amiket korábban szívesen elvállaltál. Egy jól irányzott vád hatására nem akarod tovább vállalni. A másik szerepe, és ez ellen véd az igazán nyilvánításnak a páncélja. Majd egy példával mindjárt megmutatom, hogy hogyan. De most még arra szeretnék kitérni, hogy nem csak a vállunkat, a szívünket is védi. Vannak olyan támadások, vannak olyan vágások, szurkálódások, amik kifejezetten a szívünket célozzák. Ezek a legkegyetlenebbek. Amikor valaki olyan dologban vádol meg minket, ami számunkra a legkedvesebb, ami a szívügyünk, nem egy semleges témában, vagy nem tudom én, gazdasági ügyekben, vagy nem tudom mi mindenne, hanem ami olyan embereket érint mondjuk a vád, akik hozzánk a legközelebb állnak. Vagy azt a tevékenységünket, ami a számunkra a legkedvesebb. Tehát szívügyünk. És ott jön a támadás. Ott jönnek a vádak. Akár a vállunkat, akár a szívünket célozzák ezek a vádak, akkor a legbénítóbbak, ha mi magunk is tudjuk, hogy igen, igazak, vagy legalábbis van igazságtartalmuk. Ha olyannal vádolnak, amiket mi tényleg elrontottunk, és elhibáztunk, és bánjuk, és sajnáljuk, és talán javítani is szeretnénk, és talán már el is indulna ez a folyamat, de amikor jön egy ilyen vád, akkor ugye ez nem segít abban, hogy kijavítsuk a hibáinkat. Ilyenkor szokott elhatalmasodni az a bénító érzés, hogy a saját szívünk is kezd elítélni minket. Van ilyen, amikor nem is feltétlenül kellenek külső vádak ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat, mert a mi saját szívünk vádol bennünket. Isten ezekkel, a vádunkat és a szívünket sújtó vádakkal szemben adta az igazán nyilvánításnak a páncélját, és János apostol írja erről, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a mi szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk az Isten előtt. Így beszél egy olyan Krisztiánus, egy olyan ember, aki viseli az igazán nyilvánításnak a páncélját. Na de hogyan működik ez a gyakorlatban? Hadd mondjak rá egy példát. Mivel lelkész vagyok, és sokat forgolódok lelkészek körében, így most talán nem meglepő, hogyha ebből a körből fogok egy példát hozni. Egyszer egy lelkipásztor részt vett egy egyhetes lelkész konferencián, és éppen annak a hétnek a szolgálati rendjét beszélte meg a társaival, amikor valami kicsiségen fennakadt az egyik forrófejű kollégája, és magából kikelve elkezdte szórni felé a vádakat. És annyira bemelegedett ebbe a vádaskodásba a kollégája, hogy közben már a szolgálatát és a családi életét is kezdte becsmérelni és gúnyolni. Ez egy nagyon durva helyzet volt, tehát már olyan dolgokat is a szájára vett a vádaskodások közben, ami annak a megvádolt lelkésznek már a legbelsőbb szívügyeihez tartozott. És mikor végre elhallgatott, akkor a megvádolt lelkész ezt mondta, hogy csupán ennyi rosszat tudsz elmondani rólam. Én ennél sokkal rosszabb tudnék, sokkal több rosszat el tudnék mondani saját magamról. De tudok még valamit, azt, hogy mindezek a bűneim, amiket te most felsoroltál, és amiknek egy része tényleg igaz, tényleg elkövettem, de mindezek a bűneim meg vannak bocsátva Jézus Krisztus érdeméért. És most ne haragudj, de vannak az én megbocsátott bűneimnél fontosabb dolgok is, és ezzel ott hagyta a kollégát, és rátért a megbeszélésnek a lényegére. Én nagyon csodálom ezt a lelkészt, mert én biztos, hogy nem tudtam volna ennyire higgadtan lereagálni ezt a helyzetet, de nagyon jól kifejezi a számomra, hogy mit jelent az, amikor valaki viseli az igazán nyilvánítás testpáncélját, és tapasztalja annak a védelmét, a védelmi erejét. Ebben a példában az is benne van, azért is választottam, az is benne van, hogy rugalmas és erős védelmet biztosít, ha tudom, hogy Isten igazán nyilvánított engem, ahogyan a légionáriusoknak a szegmentált páncélja is rendkívül rugalmas és erős volt. Hát azért is találták ki így, hogy egymáshoz illesztették ezeket a lemezeket, nem egybe volt ez a páncélzat, mert így nagyon nagy rugalmasságot biztosított, könnyen lehetett benne hajolni, mozogni. Ez a lelkész is milyen rugalmasan tudott felelni, nem merevedett bele sem a védekezésbe, sem az önutálatba, hogy hát tényleg mennyire bűnös, gonosz vagyok. És amikor kezdte volna őt elítélni a külső vádak hatására a saját szíve, akkor milyen rugalmasan oda tudott menekülni ehhez a tényhez, hogy igen, de engem megigazított, kiigazított, helyreigazított egyszer új életre az én Uram Jézus. És ez milyen erős védelmet biztosított számára a vádakkal szemben. Akkor is, ha közöttük voltak igaz vádak is. Tehát, ha egy Krisztiánus magára ölti az igazán nyilvánítás páncélját, akkor azzal a biztos tudattal menetelhet a Krisztus követés útján, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Ez a bizonyossága hatástalaníthatja a sátáni vádakat, a gonosz szurkálódásokat, vagdalkozásokat, még akkor is, ha azok amúgy igazak. Az a Krisztiánus, aki magára öltötte az igazán nyilvánítás páncélját, az olyan erős bizonyossághoz jut a bűnei bocsánata felől, mint Pál apostol, amikor ezeket a szavakat mondja a római levélben, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is érettünk. Lehet, hogy az igehirdetés elején feltett kérdésekre nem mertünk, vagy nem tudtuk azt felelni magunkban, hogy igaz ember vagyok, de azt nyugodtan mondhatod, hogy igazzá nyilvánított ember vagyok. Ha elhittem és elfogadtam azt a kegyelmet, hogy Jézus bűnhődött helyettem, akkor igenis védelmet találhatok abban a tényben, hogy engem egyszer megigazított, kiigazított, helyreigazított az én Uram Jézus. Öltsük magunkra az igazán nyilvánítás páncélját, hogy ilyen rugalmas, de erős védelmünk legyen azokkal a vádakkal szemben, amik a vállunkat és a szívünket veszélyeztetik. Amen.